Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban.
Áldás békesség. Életutak. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Most elemi erővel tör elém, hogy nem a múltban kell keresgélnünk, itt van mellettünk Krisztus szenvedése. A meghaló emberek jó része ma fiatal. Magyarország 1 centiméter autópálya árát költi a daganatos betegségek gyógyszeres kezelésére. Míg a mi hazánk van a 4. helyen azok között, akik sok pénzt szánnak az állami gépezetre Európában, csupán a 23-ok vagyunk az egészségügyi kiadásokban. Egy ilyen világban élünk. Ez egy lassan ható, roppant sunyi, de életellenes rendszer. Mi ma Krisztus szenvedése a kereszt alá szeretnénk helyezni ezt a bennünket körülvevő földi kint. Mert hisszük, csak ott van a megoldás. Bodoki György professzor a László Kórház onkológiai részlegét vezeti. Tudományos konferenciát szervezett, melyen az ő előadásának a címe a daganatos beteg értéke volt. Talán kevesen tudják, hogy az ő nagyapja alapította a Betesda kórházat.
A betegség több szempontból értéke, vallom és hiszem, hogy egy nagy próbatétel, de a próbatételből erőt, gazdagságot és az újabb kihívásokhoz valóban újabb forrásokat lehet találni. De értenünk kell azt, hogy a egyén sorsáért a közösség felel, akkor a betegség okozta, hát ártalmak ellen kell fellépnünk, magyarul az orvoslást kell támogatnunk, akkor az egészségeseknek a társadalmának kell arról dönteni, hogy ebben a beteg emberrel milyen sorsot engedélyez. Ez azon múlik ma, hogy a társadalom a közösből mennyit hajlandó áldozni az egyén szenvedésére.
Vannak itt ilyen tapasztalatok a kórházban?
Ugye a mi osztályunkon csak daganatos betegek vannak, ami nyilvánvaló, hogy az itt dolgozó orvosoknak, nővéreknek, ápolóknak. Nyilván egy óriási kihívás ezekkel az emberi sorsokkal nap mint nap találkozni. De higgye el, hogy nagyon-nagyon sok örömforrása is. Olyan mélységekkel tudunk jutni emberi kapcsolatokban, olyan közelségeket tudunk felfedezni, olyan emberi sorsokat látunk magunk előtt haladni, amelyik mind-mind egyenként lebontva újra hitet ad annak a munkának, amit itt végzünk. Valóban csodákat láthatunk. Emberek hogyan képesek az életüket újraépíteni, hogyan képesek a nagyon-nagyon mély szakadék széléről újra visszakapaszkodni, és hogy mennyi-mennyi sok erőforrás lehet körülöttünk találni. Az embernek nagyon sok erőt ad az, hogy milyen családi háttér, milyen otthon indította útjára. A mi családunkba a hitnek a megélése és a gyógyításnak az összefűzése már régi tradíciókkal bír. Igen, én is így nőttem föl, ezt láttam magam előtt példaként, és talán nem is véletlen, hogy végül is onkológus lettem, tehát a társam számára talán a gyógyítóorvosásnak egy perifériás területem, hiszen a köztudatban ez még mindig a haldokló emberekkel való foglalkozás jelenti, holott az én nagy szerencsémre a saját pályám alatt egy olyan óriási fejlődésen ment át az onkológia, hogy ma már bizony több mint 50%-át a betegeknek véglegesen meg tudjuk gyógyítani.
Ennek ellenére a rák Magyarországon egy döbbenetes hitelt. Rengeteg embert ismerek, aki vagy fél tőle, vagy belesik, és hát értetlenül nő a rákos megbetegedések száma. Hogy mi van ebben az országban?
Sok baj van ebben az országban, én is úgy gondolom. A daganatos betegségeknek a drámája nem új keletű azonban. Több mint egy évtizede folyamatosan emelkedett a daganatos betegségek a száma. Sajnos több mint egy évtizede vezetjük az európai statisztikákat úgy a megbetegedések számában, mint a halálozásnak a előfordulásában, gyakoriságában. Nehéz arra válaszolni, hogy mi van e mögött. Egészen biztosan nagyon sok tekintetben önpusztító életmódunk, a mozgáskultúránk, az egészségkultúránk, de egészen biztos, hogy benne van az egészségügyünknek a szervezettsége, benne van a szűrőprogramjainknak a nem megfelelő kihasználása, a nőgyógyászati szűréseken a lakosságnak összesen 4%-a jelenik meg, az emlőszűrés, ami igazán sok propagandát kap, 43% megy el a erre meghívottaknak, hogy nem vagyunk elég tudatosak sem. Miről a konferencián is beszéltünk, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a gyógyításhoz szükséges források valóban rendelkezésre álljanak.
Egy ember vagy, hogy mi ez a rák itt körülöttünk?
Tehát nagyjából stagnálóan azt látjuk, hogy 70-75 ezer új daganatos megbetegedés, és 33-34-35 ezer daganatos halál regisztrál a Magyarország évente. Látom a szemén, hogy válaszolnom kéne mindent az oka, de nincs egy oka ennek. Biztos, hogy vannak genetikai tényezők, ez ellen védtelenek vagyunk. Amikor arról beszélünk, hogy stresszmentesen kéne élni, akkor persze nem kéne három munkahelyen dolgoznunk, de hát nem tudunk megélni az egy munkahelynek a fizetéséből. Tehát nagyon sok összetevő van, amit ha elmondunk, akkor legfeljebb rossz lelkiismeretünk van, de igazából nem tudunk javítani rajta. Még mondhatjuk is, hogy a lakosság nem eléggé tudatos a saját egészségét illetően, de hát ez egy kicsit az elhárítása persze a tényeknek. Nem könnyű ma Magyarországon egy ilyen betegséggel szemben is egészségesen élni tudni.
Azért itt az értékrend az mindenképp egy irányadó lehet. És persze minden nagyon nehéz, és borzasztó nehéz időt talán és pénz, de hogyha mondjuk egy helyes értékrendet az ember föl tud állítani, akkor van esélye.
Ezzel maximális egyetértek. Tehát úgy gondolom, hogy egy tudatosan az életét élő ember, akinek megfelelő iránytűje is van arra, hogy mi a kötelezettsége, mi a célja, és mi az elvégezni akarásra ebben az életben, az sokkal jobban tud sáfárkodni a saját emberi értékével. Mert igenis lehet óvni a saját életünket, hiszen azért is osztották nekünk ezt az életet, hogy tudjunk ebben a lehető legtöbbet kihozni és visszaadni. Figyelmeztetnünk is kell egymást, amikor hirtelen beugrunk a mókuskerékbe, és nem is tudunk többet kiszállni, amikor évek óta daráljuk ugyanazt a munkát, amikor évek óta végezzük ugyanazokat a rutin feladatokat, és észre se vesszük a szomszéd ajtóból eltűnt szomszédunkat, aki esetleg egy betegség következtében elveszett, vagy észre se vesszük, hogy milyen változások történtek körülöttünk. Igen, nagyon fontos visszatalálni azokhoz az értékekhez, amivel indítottuk az életünket, vagy ha nem volt ilyen, akkor találni ilyen értékeket, mert ezek fognak csak a helyes útba elvinni minket. A hit mind a két oldalnak nagyon fontos. Nagyon fontos a betegnek, és nagyon fontos az orvosnak is. Beszéljünk ezzel a betegnek a hitéről. Azt gondolom, hogy a beteg hite az hihetetlen erőtartalékokat tud adni a gyógyulni akarásban. Egy hívő ember sokkal világosabban meg tudja fogalmazni a feladatait, sokkal világosabban el tudja fogadni, amit el kell fogadjon, és ez egy bizonyos szabadságot ad számára. De az orvos számára is borzasztó fontos a hit, hiszen napi kudarcokat kell megélnünk. Nyilvánvaló, hogy nap mint nap úgy jövünk be a kórházba, hogy elveszítünk csatákat, elveszítünk embereket, akikért harcoltunk. És ez valahogy el kell tudni fogadni, hogy ez hit nélkül lehetetlen. Hogyha nem tudunk magyarázatokat találni, nem tudunk elfogadást kapni ezekre az eseményekre, akkor az ember kiég, akkor képtelen ezt a munkát hosszú távon folytatni. A hit az egyik legerősebb kapaszkodója a napi gyógyításban, ápolásban dolgozó és ilyen súlyos betegekkel találkozó ember számára.
Most húsvét ünnepe lesz. Tehát egy annyira kikristályosodott üzenete a kereszténységnek, tehát a halál, a feltámadás, hogy ennek itt nagyon fontos szerepe lehet.
Igen, nyilvánvalóan egy kórház az elsősorban az élet igenléséről szól. Akkor arról tudok beszélni, hogy az új erők, amiket kapunk, azok az újrakezdésnek az üzenetét hordják magába. És hát persze, ebből a szempontból nagyon fontos a húsvét környezetében gondolkodnunk erről, hogy a keresztény ember egy példaértékű ember kell legyen a társadalmába. Tehát nekünk mutatnunk kell, hogy látjuk az értékeket. Mindannyian értékvesztés állapotában élünk. Az elmúlt 16 év arról szólt, hogy minden kapaszkodónk tulajdonképpen hitelét veszíti. Oly sok mindent gondoltunk, vagy reméltünk ezektől az évektől, és olyan sokszor kell csalódnunk. Hát természetes, hogy ez kisugároz a élet legapróbb pici rezdülésére is. De ez egy nagyon fontos üzenet, hogy egy református ember az megtalálja az utat. Igenis azt tudja mondani, hogy ő számára az elmúlt évek politikai változásai ugyan sok mindenben csalódást jelentenek, de igenis egy biztos, a szabadságunkat ahhoz visszanyertük, hogy meg tudjuk mutatni, hogy mi mások vagyunk, és ez egy kötelesség megmutatni, hogy mi hogyan gondolkodunk.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban.
Életutak. Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Felnőtt, értelmi fogyatékos emberek foglalkoztató házát hozták létre Kömlődön. A volt iskola egy jeles tanára, Kerényi Béla lett az otthon névadója. Miklósné Sebestyén Katalin beszélt az itt dolgozó embereken túl Szemeti Ferenc lelkésszel, Auerné Böröcke Erzsébet igazgatóval és Bogát István gondnokkal.
Az értelmi fogyatékos gyermekek az alapfokú intézményekből kikerülnek, vagy a családhoz kerülnek vissza, vagy pedig különböző nagy létszámú zárt intézményekben. Egész országos szinten nincs megoldva ezeknek az embereknek a helyzete. Ekkor döntöttük el azt, hogy ebbe az irányba fogunk elmozdulni. Kiírtak egy olyan pályázatot, ami fogyatékos embereknek a nappali intézményére szólt. Akkor összedugtuk a fejünket, hogy mit is kellene csinálni, és úgy döntöttünk, presbiteri határozat is erről szól, hogy megpályázzuk ezt a lehetőséget. Elég nehéz időszakokat éltünk át, ugyanis sikerült, idézőjelben mondom, olyan kivitelezőt kiválasztani, pedig közbeszerzés volt, aki bizony nem fizette az alvállalkozóit, sorra tönkre mentek ezen az építkezésen, úgyhogy kész isteni csoda egyáltalán, hogy megépült ez a ház egy éves késéssel.
Azt mondta, hogy sok-sok nehézséggel kellett szembenézniük, és mégis úgy beszél róla, mintha ez valami nagyon szép időszak lenne, akár az ön, akár a gyülekezet életében is. Mitől szép ez mégis?
A szépsége abban van, hogy az Úristen nagyon nagy terheket rótt ránk, és ezt meg tudtuk oldani. Tehát nap mint nap ezzel foglalkoztunk, gyötrődtünk, görcsöltünk, hogy hogyan lehetne tovább, hogyan lehetne az anyagi problémákat áthidalni, kiküszöbölni. Napról napra készült, tégláról téglára. Az egész gyülekezet lelkén viselte ennek az épületnek a sorsát, gondolok itt tereprendezésre, vagy parkosítási munkálatokra is. A legtöbb segítséget ugye akkor kaptuk, amikor a erről elég nehéz beszélni, mert november 3-án adtuk át ünnepélyesen az épületet, és aznap éjjel el is öntötte a víz. Egy csapnak az eltörése után 38 köbméter víz ömlött be az épületbe. Közel 4 millió forintos kár keletkezett az épületben. Azon a reggelen, amikor ez a vízbetörés megtörtént, akkor éreztük azt, hogy a gyülekezet tényleg összefog, mert egy fél óra leforgása alatt 30-40 ember volt itt a házban. A parkettet, az összeset föl kellett szedni. Én büszkén és bátran mondom el, hogy minden napi imádságainkban foglaltuk ennek az intézménynek a felépülését, mert anélkül biztosan nem tudtuk volna ezeket a nehézségeket áthidalni. Hogy folyamatosan fent tudjuk tartani, bizony elég komoly gyötrelmeket és nehézségeket kell megélnünk. A működési engedélyünk 40 főre szól, és 25-en vagyunk, most csak szabad helyek vannak, nagyon jó családi légkör alakult ki.
Van egy nagyon komoly főnökasszonyom, Reginának hívják, aztán a Bogát Évike, a Nikolettet tudom bemutatni, Heti barátnőmet tudom bemutatni.
István maga, miért szeret itt lenni?
Én azért szeretek itt lenni, lehetőségek vannak, hogy a kertet művelni, egyéni imádkoztatást van, csendes napokat tartani.
Számítógépezni fogok, a többieket meg fogom tanítani, a lányok pedig kömagolni fognak, a fiúk pedig elkezdek papírtártákat nyomtatni.
Te honnan jöttél ide?
Oroszlányról.
És hogy tudsz ide jönni Oroszlányról Kömlődre?
Busszal.
Ki hoz téged?
A sofőr bácsi, van a Zsolti bácsi. Nagyon korán kelek.
És akkor az jó, hogy egy kicsit így mosolyogva fogadnak, segítenek, és akkor könnyebb már
egy picikével. Uh-huh. Utána vagy lemegyünk a kertbe. Hű, de jó meleg volt máma. Kapálgatunk, gyomlágatunk. Ki hogy tud?
Mit csináltál, anyuna?
Szőnyeget. Textilből, a ingekből, régebből.
A rendszerváltás után kapták vissza azt a bizonyos iskolaépületet, amelyben most a fogyatékosok nappali foglalkoztatója kap otthont. Hogyan került önökhöz vissza ez az épület?
Nehezen és romos állapotban, de hála Istennek azóta aztán a problémánk megoldódott. Ennek az érdekessége az, hogy a presbitérium tagjai kivétel nélkül abban az iskolában volt annak idején diák. Egyöntetően úgy név szerinti szavazásnál döntöttek, hogy igenis visszakérik, és majd remélik, hogy meg lesz a funkciója is.
Milyen térséget és kiket, milyen jellegű fogyatékkal élőket vesz célba és gondoz ez az intézmény?
Középsúlyos értelmi fogyatékosokat, felnőtt fogyatékosokat 16 éves kortól jöhetnek ide. Oroszlány és kistérsége, Tatabánya és kistérsége, Mór és kistérsége, illetve Kisbér és kistérsége.
És hogyan tudnak eljutni ide a gondozottak?
Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Oroszlány város önkormányzata biztosít a számunkra egy busz. Környező falukból is vannak. A református egyház szellemében működünk, tehát minden reggel azzal kezdjük, hogy van egy kis reggeli áhítat, közös éneklés. Ezek a felnőtt fogyatékos emberek általában nem olyan körből kerülnek ki, ahol a vallás mindennapi dolog, de annyira megszokták ezt tulajdonképpen rövid idő alatt, hogy igénylik. Hogyha véletlenül mi valamilyen oknál fogva azonnal nem jelenünk meg, amikor ők már ide érkeznek, akkor mindig szólnak, hogy most már menjünk és imádkozzunk közösen. Ezen kívül részt vesznek mindenféle fajta házi munkában. Várják a dicséretet, az elismerést.
Meg láttam itt szövőszékeket, meg mindenféle kézműves termékeket a fenti foglalkoztatókban. van?
Nagyon sokan vannak olyanok már, akik úgy kerültek ide hozzánk, hogy tudnak szőni. Nagyon ügyesek a gondozónőink, tehát az ő segítségükkel is heti 2-3 alkalommal. Tehát nyilván ez mindig időjárás függő is, mert ha olyan az idő, hogy nem lehet kimenni kertészkedni, akkor bent maradnak, és akkor különböző manuális tevékenységeket végeznek, és nagyon aranyos kis dolgokat tudnak közösen előállítani.
És hogy alakult, hogy ön lett itt a vezető? Mi az a személyes szál, ami idehozta?
Hát tulajdonképpen ez a saját gyerekem. Tehát tulajdonképpen én a pedagógus pályára is úgy kerültem, hogy született egy értelmi fogyatékos gyerekem, és ez úgy nagyon megváltoztatta az életünket. És több mint egy évtizedig egy kisegítő iskolában tanítottam. Aztán, amikor sor került arra, hogy ez az intézmény lassan-lassan beinduljon, ugye voltak itt takarítási munkák és más egyebek, hát mi is szorgalmasan átjártunk segíteni, mert tudtam, hogy az én fiam is olyan korosztályba került, 22 éves, hogy ki fog maradni az általános iskolából. És hát nyilván itt jó helye lesz, mert én mindenképpen hivatásomnak éreztem a munkámat, és mindenképpen szerettem volna csinálni. Most, hogyha őt napközben nincs hova elhelyezni, akkor egy valakinek fel kell áldoznia magát, és az nyilván azért általában minden családban az anya. Hát aztán a véletlen hozta azt, hogy én legyek ennek az intézménynek a vezetője, mert aki volt egy hónapig, ő úgy döntött, hogy ez neki nem megy. Fiatal volt, ahogy nekem elmondta is. Hát úgy túl nagy falatnak érezte ezt az egészet, és akkor csomó véletlen sorozata névén kértek engem arra föl, hogy nem vállalnám el ennek az intézménynek a vezetését.
Akkor ez egy kicsit olyan, mintha a saját terveit valósíthatná itt meg?
Én nekem azért volt egy ilyen vágyálmam, hogy majd egyszer egy ilyen intézményt fogok vezetni, és magunk sajátos eszközeivel, tehát Oroszlányvároson belül azért mi megpróbáltunk mozgolódni, és mindig kaptunk ígéretet az éppen illetékes önkormányzattól. Ez a remény úgy éltetett is engem, és úgy gondoltam, hogy jó, hát most elhozom ide a saját gyerekem, az összes ismerősem. Titkolt szándékom az volt, hogy jó, akkor el leszünk itt, addig, amíg majd Oroszlányban nem lesz, és akkor majd visszamegyünk. Így döntöttem amellett, hogy én ezt elvállalom. Hát eddig is ez volt az életem, de most teljes egészében. Hogy másokért, akik ránk vannak utalva, lehet tenni.
Éneklés volt, meg jönnek, mennek ki be az irodába az emberek. Valamiféle ilyen családias hangulat van itt.
Ugyanúgy, mint nekünk épp egészséges embereknek, nekik is meg kell élniük a saját maguk konfliktusait. Azt, hogy ki mennyire tud kihez alkalmazkodni. Annak ellenére, hogy sokáig voltak otthon, csak a szülők környezetében, nagyon rövid idő alatt megtanultak egymáshoz alkalmazkodni. Elfogadni egymásnak a rigojáit, a rossz hangulatát, a rossz kedvét, a jó kedvét. Ugye ezáltal váltunk olyan kis családdá. Én nagyon szerettem volna, hogy az legyen. Mindig úgy képzeltem el, hogy ezt az irodaajtót sose zárjuk be. Tehát nem csak a saját gyerekem elől nem akarom bezárni, hanem ide mindenki be szokott jönni. De valamikor csak arra vágynak, hogy mi szeressük őket.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Barnard Helga Afrikából érkezett haza. A gombai református gyülekezetből ment misszióba, először Kongóba, majd Kenyába. A Wycliffe Biblia Fordítók Szövetségén keresztül dolgozott egy szótáron. Először erről a biblia fordítással foglalkozó szervezetről kérdeztem.
Igen, az iroda ez azzal foglalkozik, hogy különböző kis nyelvekre lefordítja a Bibliát. A világon körülbelül 6000 nyelvet beszélnek az emberek, és ebből kb. 3000 nyelvnek még nincsen meg a Biblia fordítása. Ami azt jelenti, hogy semmilyen bibliai könyv nincs lefordítva. Mivel én tanultam nyelvészetet az egyetemen, meg különben is érdekelnek a nyelvek, ezért elhatároztam, hogy jelentkezni fogok ebbe az egyesületbe. Volt lehetőségem kimenni Kongói Köztársaságba, ez a kisebb Kongó, Brazzaville fővárosa, és ott szótárkészítést végeztem egy évig. Mikor ez az egy év letelt, hazajöttem Magyarországra, férjhez mentem, szerettünk volna Wycliffe-fel hosszú távon is dolgozni. Először is megszületett kisfiunk, a férjem a Bradfordban dolgozott Angliában, én meg ott voltam kisgyerekemmel. Bekapcsolódtunk az ottani gyülekezetnek az életébe. Ők végül is elhatározták, hogy támogatnának bennünket így anyagilag, mert a Wycliffe misszionárisok nem kapnak fizetést, hanem különböző keresztények, vagy keresztény szervezetek, vagy gyülekezetek által kapnak támogatást. És az ottani gyülekezetünk segített abban, hogy ki tudjunk menni Nairobiba 2 évre, hogy egy ottani programot elvégezzünk. Ez bibliafordítás. Tanítanak ógörögöt, hébert, különböző fordítási tantárgyakat, nyelvi részletet, és ebből az első évet elvégeztük, majd megyünk vissza szeptemberben a második évet is befejezni, és aztán pedig majd Afrikában szeretnénk valahol bibliafordítással foglalkozni, még nem tudjuk, hogy melyik területen.
És amikor kint voltatok, mivel foglalkoztatok?
Kongóban szótárkészítéssel foglalkoztam. Az egyik ottani nyelvnek a szótárát dolgoztam. Ez a nyelv az a teke nyelv, ez egy bantu nyelv. Az ország hivatalos nyelve meg a francia, tehát egy teke francia szótáron dolgoztam. Ez úgy történt, hogy volt egy teke anyanyelvi munkatársam, aki ott ült velem az irodában reggel 8-tól délután 4-ig, és különböző szavakat adott meg, szavakkal mondatokat szerkesztettük együtt. Ez egy számítógépes program volt, amit felhasználtam, de ezen keresztül dolgoztam.
És nincsen kongói ember, aki ezt meg tudja csinálni, ez olyan furcsa, hiszen a legfontosabb a kongói nyelv jó ismerete.
Az emberek igazából nem hisznek abban, hogy az ő nyelvük az ér valamit. 47 nyelven beszélnek Kongóban, és csak a francia az elismerő nyelv. A többi nyelv az, annak nincs semmilyen értéke, és az emberek nem is gondolják azt, hogy az ő nyelvük egyáltalán alkalmas arra, hogy egy szótár készüljön.
Ezek beszélt nyelv, igen. És nem is annyira gondolják, hogy ez egy irodalmi nyelv lehetne.
Igen, tehát ennek a nyelvnek még nincs is írott változata, írott formája. Amikor én ott dolgoztam ezen a szótáron, abban az időben történt az, hogy a nyelvnek próbáltak ABC-t szerkeszteni, betűket találni. Voltak falvak, ahol elkezdték az embereket tanítani, írni és olvasni teke nyelven. Például vannak országok, mondjuk Pápua, Új-Guinea, ahol valami 600 nyelvet beszélnek, rengeteg, nagyon sokat, és a kormány mégis megpróbálja azt, hogy iskolák legyenek, ahol az emberek a saját nyelvükön tudjanak tanulni. Tehát különböző kormányok különbözőképpen állnak ehhez. Ha Bibliát szeretnénk lefordítani valamilyen nyelvre, akkor fontos, hogy az emberek el is tudják azt olvasni. Változtatni kell ezen a helyzeten, hogy az emberek nem tudnak a nyelvükön olvasni, mert sok ember Kongóban nem tud franciául, tehát a szegényebb emberek csak teke nyelven beszélnek. Nekik a francia nyelvi Biblia az nem használható.
De hát olvasni se tudnak, tehát itt 2 ugrást is kell tenni.
Igen, igen.
És erre van valami kísérlet? Hogy...
Indultak is ilyen írás-olvasás oktató képzések falvakban. Az emberek kinülnek a falat, nagyon egyszerű eszközöket használnak. Persze ezek felnőtt emberek, nem gyerekek. Akkor ott voltam, ezt a szótárt végül is sikerült megcsinálni valamennyire, 2500 szót sikerült beletenni, és minden szóhoz vannak ugye példamondatok, és sikerült is ezt kinyomtatni 5 példányban. Odaadtunk egy példányt az ottani teke közösségnek, tehát látták az ő nyelvüket leírva, olvasták a szavakat bele, és annyira örültek ennek, és annyira belelkesedtek. A bibliafordítás gondolatát is sokkal közelebbinek érezték magukhoz. A teke emberek kezdtek így önszerveződni, tehát létrehoztak egy teke bibliafordító kis közösséget, és azóta már az Új Szövetségnek több könyveit, azt hiszem a Márk és Lukács evangéliumából valamennyi részt le is fordítottak. Sikerült megismerkednem az alatt az 1 év alatt sok teke emberrel. Aztán sikerült a faluba is kijutnunk, ott is különböző szavakat próbáltam gyűjteni, amiket a fővárosban nem nagyon használtak, ilyen fölműveléssel kapcsolatos, meg növények, ilyesmi. Történeteket vettünk fel, hogy azt majd később tudjuk elemezni, hagyományos teke énekeket. Mert sokszor az a baj, hogy átveszik a francia kultúrát, francia keresztény dalokat éneklik.
Mennyi a keresztény ember?
Kongó a papíron 80%-ban keresztény. Ugye francia gyarmat volt, Franciaország mondja, a katolicizmus az, amelyik a legerősebb. A régi törzsi vallásokkal úgy vegyítik a kereszténységet. Ha beteg a gyerek, akkor elmegy a varázslóhoz, hogy adjon neki valami gyógyírt. Nagyon sok téttanítást hallanak az emberek, és nem tudják, hogy ez igaz-e vagy nem, és követik, akkor is, hogyha az rossz. Volt olyan, aki azt illette magáról, hogy ő, nem tudom, Jézus Krisztusnak valamelyik profétája, és az emberek bedőltek neki, és ilyen szekták alakulnak ki.
Ott mindenki járt templomba?
Igen, az emberekben benne van az, hogy Isten van, Isten létezik, és próbálnak vele kapcsolatot valahogyan kialakítani. Szerintem itt az emberek jobban megmondják azt, hogy nem vagyok templomos, vagy nem vagyok hívő, vagy vallásos. Itt ott jobban megmondják, ott viszont nem. Ott viszont mindenki vallásosnak mondja magát. De sokszor ez nem hatol be az emberek hétköznapjaiba. sajnos. Az egyik oka ennek az, hogy nincsen saját nyelvükön biblia. Kongóban francia nyelven van igehirdetés majdnem mindenhol, és akkor azt lefordítják lingála nyelvre, de a kisebb nyelveken nincsen semmilyen igehirdetés sem. Az emberek nem értik teljesen, amit a lelkész mond, akkor persze nem érinti meg őket az ige sem. Elmentem egy nyomornegyedbe, és láttam, hogy jönnek ott az emberek.
Külvárosi rész volt?
Nairobi van körülbelül 2,5 millió ember, és azoknak a 60%-a nyomornegyedekben él. A nyomornegyedek a Nairobinak csak az 5%-át teszik ki, de területileg. Tehát el lehet képzelni, hogy össze vannak a zsúfolva az emberek. Nagyon szörnyű. Nem akarok kenyára rossz fényt deríteni ezzel. A házakban, ahol laknak, fém bádoglemezekkel vannak összeeszkábálva. Általában egy helyiségből áll az egész ház, és ott laknak néha 10 is. Földön fekszenek. Akkor valamelyik ház még ennél is rosszabb. Nem fémből van a fal, hanem papírból. Talaj, az teljesen egyenetlen, nincsen csatornázás, tehát a szennyvíz ott folyik el az utcákon. Kisgyerekek ott játszanak. Hát ahol voltam, ez a Korogócsó nyomornegyed, itt volt 2 állami iskola, amik nagyon-nagyon zsúfoltak.
Kongóban is hasonló helyzetek vannak?
Nem láttam nyomornegyedeket. Nairobiban azért van a nyomornegyedek, mert ez egy nagyon nagy város. Az emberek a falvakban nem találnak megélhetést, és ide jönnek fel, azt hiszik, hogy itt nagyobb lesz, pénzhez jutnak, mert a falvakban nincsen pénz, ott az ember megtermeli a zöldséget, gyümölcsöt, azon él. De abból már egy tandíjat nem tud fizetni, tehát nincs pénz, és azért jönnek Nairobiba is. Itt hát a legolcsóbb szállások, ezek a nyomornegyedek. Elmentem egy templomba, ez egy 5x4 méteres helyiség volt, nem volt benne semmi. Se szép semmi. Valaki elmondta, hogy vasárnaponként körbe kell menni így a területen, és 200 széket össze kell szedni valahogyan, hogy az emberek le tudjanak ülni. Tehát nincsenek székeik, semmi. Az egyik ember ott ebben a nyomornegyedben megkért arra, hogy csináljak már valamit. Mondjuk oda megy az ember fehér bőrrel, azt hiszik, hogy ugye milliomos. Hát mondtam, hogy én csak egy diák vagyok, tehát ne várjanak semmit, de megpróbálok segíteni azért, hogyha tudok. És beszéltem ezzel a gyülekezettel, ahol járok, és mondtam, hogy hát nincsenek székeik, szeretnének 200 széket. És hát sok ember pozitívan reagált erre is. Sikerült 100 embernek végül is ülőalkalmatosságot szerezni. Tehát ez a gyülekezet segített nekik. A kormány nem törődik ezekkel az emberekkel. Korogócsó, ez egy magánembernek a birtokában van, ővé az egész terület, és az emberek neki fizetnek lakbért. Tőle bérlik azt a tákpamát, amiben laknak. És a kormány ott nincs jelen.
Egyébként is nagy gond ez, hogy Afrika gyakorlatilag a világ nagy áramlatéból kiesett. Tehát amióta a gyarmatosítás időszaka lezajlott, akkor fontos volt, hogy mi történik Afrikában, ma igazából senkinek nem fontos.
A keresztények hoztak olyan reformokat, ők voltak hatással a kormányra, aminek a következtében ugye bezárták a bányákat, ahol gyerekeket dolgoztattak, a rabszolgaságot megszüntették, és ez mind keresztényeknek a befolyása alapján volt. A Kenyában is, vagy Afrikában is volnának olyan keresztények, akik befolyással tudnának lenni a kormányaikra, akkor ez megváltozna, szerintem.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.